Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 264. dicséretünk első versével magasztaljuk Urunkat, Istenünket, Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Az új énekes könyvünk 764. énekét énekeljük végig, mely így kezdődik. Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nyíljon meg most a szívünk imádságban. ami Urunk Istenünk előtt. Mindenható Istenünk, hálásan köszönünk neked minden percet, amit előtted tölthetünk. Különösen, hogyha a hívek gyülekezetében, imádkozó légkörben csendesedhetünk el. Nagy a lárma általában körülöttünk. Sokszor olyan hangosan zakatol a magunk szíve is. Kérünk, segíts elcsendesedni most. És ebben a csendben ajándékozz meg a te halk és szelíd szavaddal, amiben ma is olyan erő van, mint a teremtés hajnalán volt. És ha te azt mondod, legyen, akkor, amit kimondtál, megtörténik. Köszönjük hozzánk való türelmedet. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy akiben elkezdted a munkádat, folytatni és befejezni fogod. Köszönjük, hogy akár ma is elkezdheted bármelyikünkben az újjáteremtés áldott munkáját. Kérünk, ajándékozz meg igéddel. Egyedül te tudod, melyikünknek mire van szükségünk. Vigasztaló szent lelkedre mindannyiunknak szükségünk van. Árasz ki ránk a te lelkedet. Ő tüzesítse át az emberi szót, és tegye igévé a rólad hangzó bizonyságtételt. Kérünk, mindannyian lelkiekben gazdagabban mehessünk haza, mint ahogy idejöttünk. És a te jelenléteddel szenteld meg együttlétünket. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Énekeljük most együtt a Szívem csendben az Úrra figyelkeztető éneket, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Hallgassuk így Isten beszédét, amely most Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből, annak a második fejezetéből, az első 5 versből hangzik hozzánk a következőképpen. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Egy héttel ezelőtt elmondtam már azt, hogy a házasság hetéhez kapcsolódva az Isten tiszteleteinken is arra figyelünk, hogy mit is tanít Isten nekünk az ő igéjében a házasságról, a kapcsolatainkról. Ezt tettük már egy héttel ezelőtt is, és most folytatjuk. Egy héttel ezelőtt is olyan igét olvastunk, amelynek úgy általában is bőségesen volt üzenet az életünk számára, de konkrétan a házasságra, kapcsolatra nézve is. Ez a mai is ilyen ige szakasz. Pál apostol itt valójában a gyülekezetről ír, és nem elsősorban a házasságról. De mégis olyan dolgokról van szó, amelyek nagyon fontosak a házasságban is. Ebben a néhány igeversben az apostol Isten szent lelke vezetésére figyelve felsorolja a harmonikus és jó közösség 5 akadályát és 5 feltételét. Olyan jó lenne, hogyha valóban nyitott szívvel tudnánk hallgatni, hogy mire is hívja fel Isten ezek által az igék által a figyelmünket. Mire szeretne megtanítani bennünket, mire szeretne rámutatni, hogy aztán majd így jöhessünk ide az Úr asztalához. Így jöhessünk az Úr Jézus Krisztushoz, hogy az ő vére, az ő keresztje alá oda tehessük mindazt, ami bennünk olyasmi, hogy éppen akadályozza, hogy az a közösség, amelyhez tartozunk, az virulhasson. Olyan jó lenne, hogyha ezeket őszintén meg tudnánk bánni, és ott lenne bennünk a vágy, hogy én változni szeretnék, én másképp szeretném folytatni, most itt, ettől az istentisztelettől kezdve is másképpen. És olyan jó lenne, ha ellenállnánk annak a kísértésnek, hogy amikor majd halljuk az ige üzenetét, akkor valaki másra gondoljunk, mert ez is ott van bennünk. Meghallunk valamilyen tulajdonságot, ja igen, ő pontosan olyan, talán a társam, talán a családom valamelyik tagja, vagy valaki más. Álljunk ellent ennek a kísértésnek, és engedjük, hogy Isten valóban most hozzánk szólhasson, velünk beszélhessen. Nézzük hát meg először, hogy mik a harmonikus közösség akadályai itt, e szerint, a most hallott ige szakasz szerint. Azt írja itt a Biblia, hogy ezek az önzés, a hiúság, a dicsőségvágy, az, hogyha magunkat különbnek tartjuk másoknál, és hogyha valaki a maga hasznát keresi, és a másiké eszébe sem jut. Nem véletlenül kezdi a felsorolást az apostol az önzéssel, hiszen az önzés olyan alapvető tulajdonságunk, amely velünk születik. Akinek a családjában, a környezetében vannak kisgyermekek, az nagyon jól tudja azt, hogy már a kisgyermekekben is igen hamar megmutatkozik ez a tulajdonság, hogy az enyém, az a játék az enyém. És lehet, hogy ott hever az a játék valahol a közelében, és nem kell neki egészen addig, amíg valamelyik kis társa oda nem lép, és azzal szeretne játszani, akkor azonnal felháborodik, és azonnal lecsap rá, ez az enyém, az én játékom. Aztán ez az önzés, ahogy növünk, és felnőttek leszünk, másképp, de ott van a szívünkben, az életünkben. Azért is veszedelmes megrontója minden közösségnek, a házasságnak meg végképp, mert egy sor más, ehhez hasonló súlyos bűn következik belőle. Az önzésből következik például a lustosság, a kényelem szeretet, a követelőzés, az elégedetlenség, a hálátlanság, a másikkal szembeni közöny, az, hogy lehet, hogy ott élhet mellettem a másik, magára hagyatva, észre sem veszem. Vagy lehet, hogy észreveszem, de nem érinti meg igazán a szívemet, még az ő bajai, nehézségei, bánata sem. Az önzés teszi tönkre a szexuális életet a házasságban. Erre is nem egy példa van. Aztán az önzésből következik az is, hogy valaki kivonja magát a közös munkából. Hiszen egy családban, egy közösségben, egy házasságban mindenképpen meg kell valósulnia a közteherviselésnek. De aki önző, az mindig megpróbálja magát valamilyen módon kivonni ebből. Aki önző, az a párjára hagyja a gyereket minden gondját. Azt az embert ki kell szolgálni. Mert hogyha nem így történik, akkor nincs igazán békesség. Akkor folyamatosan mondja a magáét. De neki talán ritkán jut eszébe az, hogy a másiknak is lehetnek igényei. És én is szerezhetnék örömet a másiknak, és segíthetnék neki. És hogyha esetleg mégis valamilyen módon szembe találja magát a másik igényeivel, akkor úgy érzi, hogy számomra ez annyira fárasztó, hogy én elvégezzem mindazt, amit a másikért kellene. Ezért említi mindenek előtt az önzést az apostol. Nekünk azonban olyan jó tudnunk azt, hogy van olyan Urunk, aki szabadító Istenünk, és akiben egyáltalán nem volt ott az önzés. Aki egy alkalommal így fogalmazta meg, hogy miért is jött el ide erre a földre. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért jöttem, hogy én szolgáljak. És az életemet váltságul adjam sokakért. Jézus Krisztus által, az ő szabadítása nyomán változhatunk mi is, és hagyhatjuk el ezt a velünk született tulajdonságot, léphetünk ebből ki. Ez tehát az első a sorban, melyet az apostol említ. Utána következik a hiúság. Néha egészen nyilvánvaló valakinek a hiúság. Aztán máskor meg talán azt kellene mondani, hogy olyan lelki, szellemi módon jelentkezik a hiúság valakinek az életében. Mondjuk például éppen az önérzetességben, amire sokan egyenesen büszkék. Ezek az emberek azok, akik általában haragtartók és nagyon sértődékenyek. Képtelenek őszintén bocsánatot kérni, néven nevezni a bűn, kimondani, hogy igen, ezt tettem, de bánom, és bocsáss meg. És rájuk jellemző az is, hogy képtelenek szívből megbocsátani a másiknak. Úgy megbocsátani, hogy ne válassza el többé az a sérelem a másik embertől. A hiú ember nagyon nehezen, vagy talán soha nem jut el igazi önismeretre, mert nem hajlandó belenézni a tükörbe. És még ha látja is az arcképét néha, mert kénytelen valamilyen módon, akkor pedig elkezd magyarázatokat gyártani. Meg akarja magyarázni, hogy miért olyan, amilyen. És a hiú embert nem nagyon lehet még szeretettel sem figyelmeztetni, inteni. Mert általában ennek az a következménye, hogy megsértődik, és nem hajlandó változni. A hiúságból következik a dicsőségvágy. És ez a harmadik, amelyet megemlít itt Isten igéje. Olyan szomorú azt hallani, és még inkább szomorú, ha mi magunk esünk bele ebbe, hogy a házastársunkról rossz dolgokat mondunk mások előtt. Kiteregetjük a gyengeségeit, a hibáit. Amikor megszégyenítjük őt, mások előtt. Olyan szomorú az, amikor nem a jó tulajdonságait, az erényeit emlegetjük, hanem éppen a gyengeségeit és a fogyatkozásait. És ráadásul még sokszor ezt úgy tesszük, hogy el nem hallgatjuk a saját jó tulajdonságainkat, mert így szeretnénk mi jobb színben feltüntetni saját magunkat. Mert ott van a mérhetetlen dicsőség vágy a szívünkben. És aztán hányszor van olyan is, hogyha nem dicsérnek meg, akkor valamilyen módon provokáljuk a dicséretet. Talán egy kérdéssel, hogy mondják már ki, ismerjék már el végre a munkámat, a teljesítményemet. Az már jó úton halad, aki megrémül attól, hogy milyen dicsőség vágy van a szívemben, de nem akarok ilyen maradni. És olyan nagy ajándéka az Úrnak az, hogyha hozzáfordulunk ezzel, hogyha neki valljuk ezt meg, akkor ő tud új szívet adni, akkor ő tud Szent Lelke által valami egészen újat kezdeni bennünk, a dicsőség vágytól, a hiúságtól is meg tud szabadítani. A következő, amit említ itt az ige, az a bőg, ami miatt magunkat különnek tartjuk a másiknál. És ez megint csak tönkre teszi a közösséget. És hogyha egy házasságban elkezdődik a versengés, hogy most ki a különb kettőnk közül, hát akkor ott szinte vége van mindennek. Mert egy házasságban igazából nincs is értelme ennek a versengésnek. Miért? Hát mert a házasságon belül mindegyik félnek megvan a maga funkciója, a maga szerepe. Isten így teremtett meg bennünket, férfivá és nővé, és mások a feladataink. És ezekhez mérten másféle adottságokat kaptunk Urunktól, Istenünktől. Nem lehet versengeni, és pontosan ezért nincs értelme a versengésnek, hanem csak annak van igazából helye, értelme, hogy ki ott a maga szerepében, ott Isten Szent Lelke által segítségét kérve igyekezzen helytállni. Értelmetlen a versengés. És mégis ott van bennünk, hogy szeretnénk bebizonyítani, hogy külön vagyok a másiknál, és nem csak házasságon belül, másféle közösségekben is. Hányszor megfigyelhető ez? Ettől óv bennünket Isten, most ebben az igében. És végül arról is olvastunk itt a Szentírásban, hogy nem lesz ott boldogság, ahol kiki a maga hasznát keresi csak, és csak a maga hasznát nézi, és a másikét nem. És most, hogyha a házasságra gondolunk, hiszen ez van most elsősorban előttünk, akkor szinte ugyanazt lehet mondani, mint az előbbi esetben, hogy értelmetlen is az erőlködés, hogy a magam hasznát keressem. Mert hogyha megvalósul a házasságban az, amit Isten eredetileg mondott és gondolt a házasságról, hogy abban ketten a férfi és a nő egy testé lesznek, akkor itt nincs az egyiknek meg a másiknak érdeke, hanem akkor itt egy olyan érdekközösségről van szó, és az lenne a jó, hogyha ilyen érdekközösség alakulna ki, hogy csak egy érdeke lehet két embernek. Csak velünk az a baj nem egyszer, hogy nem figyelünk igazán oda, hogy Isten mit is tanít az igéjében, mit tanít a házasságról, a kapcsolatainkról, hogy mi egyáltalán a házasságnak a célja. És mitől és hogyan valósulhat meg ez a cél benne? hanem sokszor csak úgy nekiugrunk, belelépünk. Most is hányszor látjuk magunk körül, hogy így indul el egy kapcsolat, egy házasság, csak úgy fejest bele. Pedig nem kell így indulni. El lehet indulni úgy, hogy az Úr Jézus Krisztust is hívjuk, és vele együtt, az élő Jézus Krisztussal hármasban. Hogy én is őrá figyelek, meg a társam is őrá figyel, és akkor ő lesz, mármint Jézus Krisztus lesz a lelki és szellemi egységünknek a biztosítéka. Ezek lehetnek tehát a mostani igény tanítása szerint a harmonikus közösségnek az akadályai. Az önzés, a hiúság, a dicsőségvágy, a magam különnek tartása és a magam hasznának a keresése. És most nézzük meg azt is, hogy mik a feltételei annak, hogy egy, akár egy nagyobb közösség, de a család, a házasság is harmonikus és boldog legyen. Nyilván több mindent is fel lehetne itt sorolni, de Pál apostol ebben az ige szakaszban ötöt említ. Hozzátéve azt is, hogy nyilván az is feltétele, hogy az előbb emlegetett hibák nem jelennek meg. De ő még ezek mellett említ öt pozitív dolgot is. Ezek közül az első, hogy tanuljuk meg azt, hogy a másikat lehet és tudjam vigasztalni. Ha van vigasztalás a Krisztusban, így olvastuk a Bibliából. És ez egy nagyon gazdag kifejezés. Maga Jézus Krisztus a Szentlélek munkájára használja ezt. A Szentlélek az igazi vigasztaló, mert ez a szó elsősorban azt jelenti, hogy bátorítani, biztatni valakit. Tartani benne a lelket, hogyha már azt látjuk, hogy kezdene kétségbe esni, vagy lelket önteni belé, ha elcsükkedt, hogyha padlón van éppen, akkor a hóna alá nyúlni és felemelni. Állj csak a lábadra, gyere, segítek elindulni, segítek tovább lépni. Gyakran olyan egyszerű dolgokat jelent, ahogy a gyermekeinket is kellene sokszor nevelni, hogy egy pici dicséret is milyen szárnyakat ad a gyermeknek. Hogyha nem azt kell neki hallani, hogy hát neked ez nem megy, hát úgy sem megy, hát olyan buta vagy, hát miért nem érted már meg? Hanem, hogyha igazi szeretettel és együttérzéssel tudjuk biztatni, vigasztalás, bátorítás, biztatás nagyon-nagyon fontos mindegyik közösségben, nem csak a házasságban. De ott talán különösképpen is. Hogy amikor látom a társam elbizonytalanodott talán valamivel kapcsolatban, elkeseredett, akkor vegyem észre, tudjam meghallgatni, végighallgatni. És amíg nem is tudok talán éppen valami nagyon okosat mondani, de legalább szeretettel legyek ott mellette, öleljem át, érezze, hogy ott vagyok vele. A következő, amit mond itt az ige nekünk, a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Ezt úgy is fordítja néha a Biblia, hogy intés. Nagy-nagy szeretettel felhívom a másik figyelmét valamilyen hibájára. Nem azért, és nem úgy, hogy megint csak az derüljön ki, hogy én külön vagyok. Na látod, neked van ez a hibád, de bezzeg én. Nem. hanem azért, mert szeretem őt. És szeretném, hadd mondjam így, kiszeretni őt abból a hibájából. Valami olyasmiről van itt szó, hogy úgy intem őt, hogy az intéssel, a figyelmeztetéssel együtt gyakorlatilag már emelem is föl. Tehát nem belenyomom még jobban a hibájába, hanem kiemelem belőle. És akkor érezzük azt, hogy ez igazából rokona az előbbinek, a vigasztalásnak, a bátorításnak, a biztatásnak. Mert az ő érdekében mondom meg a hibáját. És nem kárörömmel, nem ítélkezve, és nem fölényesen teszem ezt. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy olyan jó lenne, hogyha mi magunk is el tudnánk fogadni a figyelmeztetést és az intést. Hogyha egyáltalán taníthatók, inthetők lennénk. Mert lehet azt is gyakorolni, hogy amikor valaki figyelmeztet egy hibámra, akkor nem megsértődöm, nem ordítani kezdek, nem támadásba lendülök és gyorsan előrántom egyik hibáját, vagy rossz tulajdonságát, hogy te miért beszélsz, és miért mondod nekem, amikor te is ilyen meg olyan vagy, hanem lehet megköszönni is. De jó, hogy szóltál. Én föl se figyeltem erre eddig. Nem is igazán vettem észre. De jó, hogy most szeretettel intettél. És szeretnék változni. Igazából minden közösséget éltet és gazdagít ez, hogyha működik, működni tud ez egy-egy közösségben. A következő, amit említ itt az apostol, ha van irgalom és könyörület. Hát erre megint nagy-nagy szükség van. És családon, a házasságon belül is. Annál is inkább, hiszen azok, akik együtt élnek, már elég jól ismerik egymást ahhoz, hogy tudják, hogy a másiknak mi a gyenge pontja, melyek az érzékeny pontjai. És hányszor van, hogy valaki visszaél ezzel, és ez irgalmatlanság. Hogyha tovább olvassuk a Filipp levél második fejezetét, akkor az a csodálatos Krisztus himnusz következik, amely biztos, hogy sokan ismerünk, amelyben pontosan arról is szó van, hogy Jézus Krisztus soha nem élt vissza azzal, hogy isteni teljhatalmával azt tehetett, amit akart. Sőt, arra is láthatunk példát, hogy nem is élt azzal, hogyha úgy ítélte meg, hogy abban a helyzetben az a jobb annak az embernek, aki ott volt a közelében. Ha viszont segíthetett, akkor rászólt a viharra, ilyenről is olvasunk, lecsendesítette a háborgó tengert, vagy parancsolt a démonoknak, és a megkötözött ember megszabadult és meggyógyult. Az az indulat legyen bennetek, hallottuk az igéből, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. És vajon nincs olyan, hogy mi pedig zsákmánynak tekintjük azt, hogy valamelyik családtag kiszolgáltatott helyzetben van éppen valamilyen értelemben? Vagy gyengébb, mint én vagyok? Amikor olyan helyzetbe kerülünk, olyan pozícióba, hogy valamiképpen úgy tűnik, hogy fölötte állunk, és akkor ahelyett, hogy védenénk, ahelyett, hogy vigasztalnánk, bátorítanánk a másikat, inkább visszaélünk ezzel, és irgalmatlanok és kegyetlenek vagyunk. Isten szent lelke lelepezheti ezt a bűnünket is. És ami Urunk Jézus Krisztus meg tud szabadítani ettől is bennünket, hogyha mi is akarjuk, kérjük, és oda visszük elé. Ezért mondja itt azt, hogy ha van irgalom és könyörület, akkor mennek a dolgok, és sok nehézségen átsegíthetjük egymást. Aztán olvasunk ilyet itt, hogy ha van közösség a lélekben, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a közösség tagjaiban Isten szent lelke lakik. Olyan emberek vannak együtt, akikben ott van Isten szent lelke, vagy ezt másképpen úgy is lehetne mondani, hogy akik újjászületett emberek. Nagy-nagy ajándék az, hogyha egy házasságban már mindkét fél újjászületett ember. Akik ilyen házasságban vannak, nagyon-nagyon hálásak lehetnek Uruknak, Istenüknek. És akik még nem ilyen házasságban vannak, azokat pedig hadd bátorítson, nem én, hanem Isten az ő igéje által, hogy csak imádkozzunk kitartóan a társunkért, és tegyünk meg mindent azért, hogy ő is megismerhesse az Urat. Nem erőszakkal, és ne legyünk türelmetlenek, mert az erőszakkal és a türelmetlenséggel sokszor inkább csak ártunk. Sokkal inkább álhatatos imádsággal és példamutatással lehet segíteni a másiknak. Úgy, ahogyan az Péter apostol írja első levele 3. részében, hogy azok az asszonyok, akik már újjászülettek, Jézus Krisztus követői, és a férjük még nem, azok éppen az Istenre figyelő, neki engedelmeskedő életükkel tehetnek és tegyenek bizonyságot szabadító és megtartó Úrukról. Az utolsó pedig, amiről beszél itt az apostol, egy akaraton legyetek. Ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Biztosan észrevettük, hogy többször is elmondja, és nyilván nem véletlenül mondja el többször is, hiszen mi olyan akaratos emberek vagyunk, úgy alapjában véve. És biztos, hogy mindnyájunknak megvannak a magunk tapasztalatai arra nézve, hogy milyen nehéz az, hogy két akaratos ember aztán mégis egy akaratra jusson. Nehéz valóban. De van bibliai megoldás erre a problémára, erre a nehézségre nézve is. És ez pedig az, hogy lehet az Úrra figyelni, és bár tudnánk az Úrra figyelni, mindegyikünk, házasságon belül is, mindkét fél, keresni az Úr akaratát, és az ő akarata előtt meghajolni. És akkor sikerülni fog az, hogy egy akaratra jutunk, ketten házasságban, vagy talán többen, egy gyülekezetben. Azt is meg lehet figyelni, hogy ahol így ketten vagy többen egy akaratra tudnak jutni, így tehát, hogy Istenre figyelve, ott jönnek, jöhetnek a csodák, mert ott az történik, amit Jézus Krisztus a Máté evangélium a 18. és 19. versében így mond, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön mindenben, amit csak kérnek, az én atyám megadja nekik. Ehhez az egy akarathoz pedig az az út vezet, amit Dávid mutat nekünk az egyik imádságában, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. 143. Zsoltárban olvasható ez. és ebben tud egymásnak segíteni két hívő ember egy házasságban. Hol az egyikük erősebb a hitében, hol a másik, de tudják egymást támogatni ebben, bátorítani, hogy keressük Istennek az akaratát, hogy figyeljünk arra, és ha megértettük, akkor azt elfogadva engedelmeskedjünk, és akkor azon megnyugszik, megnyugodhat Isten áldása. Azt láttuk hát, hogy nem csak 5 negatívum van ebben a bibliai szakaszban, hanem 5 pozitív dolgot is felsorol itt az ige. Vigasztaljátok, bátorítsátok egymást. Tudjátok szeretettel inteni egymást, és azt elfogadni is. Legyen a lélekben már, mint a Szentlélek által közösség. Irgalmasság és könyörület jellemezze az együttélést. És jussatok egy akaratra, és egy akaratot teljesítsetek, ez pedig az Isten akarata legyen. Hallottuk, hogy mire hív bennünket a mi Urunk, elünk tartotta a tükröt is. Isten szent lelke, tegyen bátorrá bennünket, hogy merjünk belenézni a tükörbe. És aztán így fakadjon fel belőlünk szívünk vágya, a fohászkodás, hogy szeretnélek téged, Úr Jézus Krisztus, felöltözni, ahogyan az ige mondja egy másik helyen. Téged magadat. Hogy lakj valóban szent lelked által a szívemben. Munkáld mindezt lelked által bennem. Szeretnék hozzád hasonlóvá válni. És szeretnék így az én közösségeimnek, legyen az házasság, család, gyülekezet, munkahely, vagy bármilyen közösség, a te akaratod szerint boldogító tagja, építője lenni. Ámen. Imádságként énekeljük most a 459. dicséretünk első és negyedik verszakát, és közben is ezzel is készüljünk a megterített asztalhoz. Thank you. Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a szómat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ámen. Szeretett testvéreim, figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amely az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Így folytatja Pál apostol a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Cselekedjük mi is ezt most, vizsgáljuk meg önmagunkat. Kicsit most csöndben maradunk, és kiki magában bűnbánó, bűnvalló imádságban fohászkodhat, fohászkodjon az Úrhoz, majd pedig hangosan imádkozom. Mindenható és szabadító Úrunk, mindenekelőtt köszönjük, hogy ilyen kíméletlenül és mégis nagy szeretettel leleplezed a mi régi, romlott természetünk tulajdonságait. Segíts, Urunk, hogy szembeszálljunk mi is ezzel, hogy ne védjük és ne mentegessük a magunk bűneit, hanem tudjuk azokat elítélni és a Te erőddel elhagyni. Kérünk Téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy mindannyiunkban élj a hit által. Te formáljád bennünket egészen belülről, a gondolatainkat, az indulatainkat, a jellemünket, a szokásainkat. És Te tölts meg minket, a minden értelmet felülhaladó nagy szeretetettel. Olyan nagy szükségük lenne erre a körülöttünk élőknek. Segíts, hogy tudjuk nekik adni, továbbadni naponta ezt. Könyörülj meg, kérünk rajtunk. Mosd meg bennünket, hadd lehessünk fehérebb a hónál. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, kérünk Téged, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Bűnvallásunk után a hitünket valljuk meg együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megkeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnapon halottaiból feltámad, felmenik a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Dicsekedj egyetemes keresztény hanyas szentek háza, hiszen a szentek egészségük, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadása és az örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte szívvel és lelkiismerettel válaszoljatok, ami Úrunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot értemeltek. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz minket az ő örök dicsőségébe.
Én ezt hiszem és hallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Mindezeket én is, veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvérek, az asztalt megterítettük. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, és végül a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Közben pedig énekeljünk, a 464. dicséretünk lesz az első, amelyet végig énekelünk, és aztán egészen addig az utána következő énekeket, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. A mi Urunk visszad, és ugyanakkor figyelmeztet is bennünket igéjével, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Magasztaljuk most is Urunkat, imádságban adjunk neki hálát. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most is azért, hogy eljöttél közénk, hogy eljössz hozzánk szent lelked által, hogy mi is, akik most itt vagyunk, megtapasztalhattuk, és újra megtapasztalhatjuk jelenlétedet. Köszönjük, hogy veled együtt élhetjük az életünket, köszönjük, hogy téged behívhatunk a házasságunkba, sőt, az a jó, hogyha behívunk, hogyha te lehetsz ott az Úr, és köszönjük, hogy szent lelked által veled rád figyelve, neked engedve gyógyulhatnak a mi kapcsolataink. Nem csak a társunkkal, hanem más jellegű kapcsolataink is. És hogy igazán azok a közösségek működhetnek harmonikusan, amely közösségekben te ott lehetsz, mert hívnak téged, mert figyelnek rád, ahol és amely közösség felett te lehetsz igazán, Úr. Szeretnénk, Urunk, mi is ezt. Szeretnénk a házasságunkban, a családjainkban, otthonainkban, itt a gyülekezetünkben is. Szeretnénk így figyelni rád, és úgy szeretnénk, hogyha az az első hely valóban mindig a tiéd lenne. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, hétköznapjainkban is. És köszönjük, hogy most nem csak az írott és a hirdetett igével tanítottál bennünket, bátorítottál, biztattál bennünket, és ugyanakkor figyelmeztettél is a mi vétkeinkre, mulasztásainkra, hanem erősítettél bennünket a látható igével, a sákramentum jegyével is. Áldunk és magasztalunk ezért is. Kérünk téged, hogy áld meg napunk folytatását. Imádkozunk most a délutáni házaspáros vacsoráért, imádkozunk az előadóinkért, vezesd őket is szent lelked által. Imádkozunk azért, hogy ott is rád tudjunk figyelni, és hogy te így a középpontban légy ott is, és megáldhasd a mi együttlétünket, azt az esti alkalmat is. Kérünk, jöjj velünk a hétköznapokban is. Szeretnénk téged követni akkor is. Szeretnénk valóban úgy végezni a munkáinkat, úgy megélni a kapcsolatainkat, hogy úgy lehessünk ezekben benne, hogy már a krisztusi jellemzők, tulajdonságok egyre jobban megjelenhetnek az életünkben, és így gazdagíthatjuk a közösségeinket. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk a terhek alatt roskadozókért, imádkozunk a gyászolókért, kérünk, adj nekik békességedet, erősítsd őket kegyelmedből. Áld meg egész egyházunkat, könyörülj meg népünkön is, hogy odafordulhassunk, hogy végre komolyan vehessük mindazt, amit te akarsz mondani nekünk, és ahhoz igazodjunk. Jézus Krisztusért kérünk, az ő érdeméért, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, ad meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az ígére emlékeztetve a testvéreket ajánlom a figyelmükre az adakozás lehetőségét. 50. Zsoltárban olvashatjuk, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Figyeljünk most még a gyülekezeti életünkkel kapcsolatos hirdetésekre. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy nagyon szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk ilyen testvérről, aki nem tudott eljönni most és itt részt venni a mi közösségünkben, akkor szívesen fölkeresem otthon. Kérem ebben a testvérek segítségét. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránkövetkező napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő délután 4 órától az ifjaknak lesz konfirmációi előkészítő. Szerdán 9 órától a nyugdíjasok találkozhatnak, ahogyan az szokott lenni. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken délután 4 órától pedig a felnőtteknek lesz konfirmációi előkészítő. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és ezzel együttőben lent a gyülekezeti helyiségeinkben a gyermekeknek tartunk gyermekistentiszteleteket. Pici babákkal a szülők pedig itt a földszinten, az úgynevezett babaszobában televízión keresztül követhetik az istentiszteletet, hallgathatják az igét. Többször is elhangzott már az, hogy ma délután házaspáros vacsorára, alkalomra kerül sor kint a lakótelepen, a Friedman házban, ahol 3 gyülekezetből, az evangélikus, a baptista és a mi gyülekezetünkből leszünk együtt házaspárok. Vacsora közben 2 előadás is elhangzik, tehát nem csak arról lesz szó, hogy leülünk a terített asztalhoz és eszünk-iszunk, hanem leginkább arra figyelünk, hogy Isten mire akar mi tanítani bennünket, hogyan akar gazdagítani minket és a házasságunkat, kapcsolatainkat. Akik jelentkeztek erre az alkalomra, azokat sok szeretettel várjuk tehát. Azt kérném, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy úgy érkezzünk meg, hogy szeretnénk 5 órakor elkezdeni a programot. Tehát egy kicsit hamarabb, ha lehet, ne pont 5 órakor, hanem előtte valamennyivel. Azt szeretném még kérni, hogy egy íróeszközt az mindenki hozzon magával erre az alkalomra. Szeretném kérni még a testvéreket arra, hogy aki a gyülekezeti életünkkel kapcsolatos kérdőívet nem töltöttek és nem hozta vissza, tegyen meg. Jó, elég, vagy viszonylag kevés érkezett még, így ahhoz képest, hogy mennyien szoktunk együtt lenni istentiszteleten, tehát kérjük azokat, akik nem hozták még vissza, hogy hozzák vissza, és tegyék be oda a bejárat mellett található dobozba. A keresztkérdések kurzusunkat is ajánlom a testvérek figyelmébe még most is. Február 26-án fogjuk elkezdeni, ez egy keddi nap, este 7 órától lesz az első alkalom, 10 részből álló sorozat ez, illetve van benne egy hétvége is, amikor együtt vagyunk és előadásokat hallgatunk, illetve beszélgetünk. Jelentkezési lap, illetve tájékoztató találhatót hátul a hirdetőtáblán, bátran vigyünk el belőle, és arra kérek mindenkit, hogy szólítsuk meg mindazokat a környezetünkben, akikben csak egy pici érdeklődés is van, vágy is van, szeretnék megismerni Jézus Krisztust, Istent, hogy mi is az a kereszténység, Krisztus követés, erről szeretnének többet tudni, hívjuk őket, vagy fogjuk meg a kezét, azt is lehet, hogy eljövünk, hogyha ha úgy szívesebben jön. Hirdetem azt is, hogy ugyancsak a hirdető táblára kihelyeztük a gyülekezetünk választói névjegyzékét. Arra kérem a testvéreket, hogy pillancsunk, belenézzük meg, leginkább azért, hogy saját magunkat ott találjuk, nem találjuk. És hogyha bárkinek van valami észrevétele, megjegyzése, talán éppen az, hogy nem találja ott a nevét, de szeretne így módon a gyülekezetünkhöz tartozni, kérem, hogy bátran és bizalommal keressen meg, és szólítson meg, és akkor megbeszéljük. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után még egy néhány percre maradjanak itt. Köszönöm előre, és szerdán a Mincenti iskolába járó gyermekeknek, illetve fiataloknak lelki gyakorlat volt. Erről már én adtam hírt egy héttel ezelőtt. A reformátusoknak itt tartottuk meg a mi épületünkben. Szeretném megköszönni két asszonytestvérünknek a segítségét, akik eljöttek, hogy teját főzzenek meg, egyáltalán süteményt felszolgálták, mosogattak, rendet csináltak. Köszönjük szépen az fáradozásukat, és Isten áldjon meg mindenkit, aki bármilyen módon szolgál az Isten ügyéért és ügyében. Most pedig a 448. dicséretünknek a 4. versétől énekeljük a 7. verssel bezárólag, a 7. majd fennállva. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.